Sziasztok, dr. Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast, ahol arról beszélgetünk, hogy az egészséget nem kell túlbonyolítani, hiszen az egészség ott van, kívül, belül és körülötted. Majd nagyon izgalmas témával térünk vissza egy 4 részes nyári mini epizód első részével, és nem mással beszélgetek, mint édesapámmal, dr. Mucsi János, tüdőgyógyász, belgyógyász szakorvossal.
Köszöntöm a hallgatókat!
Edukációs tartalom majd nem minősül orvosi tanácsadásnak. Apa, várt az, hogy meghívjalak?
Igen, de jó volt hallgatni azokat a kollégákat is, akikkel eddig beszélgettél.
Egyébként az tök érdekes a mi életútunkban, hogy mind a ketten a légzőrendszerrel foglalkozunk, de én a felső légutakkal, te pedig az alsó légutakkal, és ez így teljesen véletlenül alakult egyébként így, ahogy az is teljesen véletlenül alakult így, hogy én végül orvos lettem, de ez egy másik podcast epizódnak a témáját képezni. Viszont te először gyerekgyógyásznak készültél, és utána fordultál a tüdő és a belgyógyászat felé. Mesélsz egy kicsit erről, hogy milyen volt a te utad a tüdőgyógyászat szakvizsgáig?
Már az édesapám is orvos volt, és én is Szegeden tanultam az egyetemen, és a Szolnokra megyei kórházba jártam gyakorlatra. Ott a gyerekgyógyászat volt az egyik legjobb osztály, és én oda szerettem volna menni. Ennek érdekében Szegeden a gyermekklinikán diákköröztem légzésfunkciós laborban. Mellett a gimnáziumi koromban elkezdtem barlangászni, és az volt a szokás a barlangász táborban, hogy mindenki a saját témájából végez valamilyen kutatást, így adódott, hogy én a barlangász táborban fogok légzésfunkciós méréseket végezni. Kértem tanácsot a barlangterápiás társaság elnökétől, aki elmondta a kutatási programomról a véleményét, a kritikáját, és mellette meghívott dolgozni az osztályára. Ez annyira imponált, hogy elfogadtam a meghívást, és így lettem végül is tüdőgyógyász. Belgyógyász pedig úgy lettem, hogy a tüdőgyógyászattal foglalkoztam, de az osztályról belgyógyászatból is lehetett szakvizsgázni, és azt mondta az akkori főnököm, hogy a tüdőgyógyászatot úgy is meg kell tanulnod, de legyél csak belgyógyász is.
Igen, és a belgyógyászat az továbbra is egy ilyen nagy presztízs szakma itt nálunk otthon, és azért évente legalább egyszer feljön témában, hogy én miért nem leszek belgyógyász, de hát ez egy másképp alakul, de maradtunk a légzőrendszernél. És te a hétköznapokban általában ugye krónikus tüdőbetegekkel foglalkozol, ide tartozik az asztma és a COPD-nek a kezelése, és szakrendelőben végzel gondozó munkát.
Igen, én a kórházi munka után elmentem a gyógyszeriparba, és onnan tértem vissza gyógyítani, és most már több mint 15 éve tüdőgyógyászati szakrendelést végzek. A szakrendelés mellett gyógyszerészeti kutatásokat is folytatunk.
Most ma az első epizódban az asztmáról fogunk beszélgetni. Ez is egy nagyon modern és felkapott téma manapság, hogy ki lehet-e gyógyulni az asztmából, kell-e félni a szteroidos spréktől, viszont kezdjük el tényleg a leges-leges legelején, mivel érkezik hozzád egy asztmás beteg, milyen panaszokkal?
Klasszikusan az asztmás beteg zihálással, nehéz légzéssel, sípoló légzéssel érkezik. Ez az asztmás roham, de ez az asztmás betegeknek a kisebb százaléka. Gyakran úgy jön a beteg, hogy sokat köhög, gyakran van légúti panasza, sokszor kap antibiotikumot köhögés miatt, és mindig csak visszatér, holott ő nem is nagyon érzi magát betegnek, csak köhög, meg nehezebben szedi a levegőt. A gyerekeknél gyakran az van, hogy éjszaka fölébred arra, hogy sípol, hogy zihál, vagy terheléskor fullad, amikor sportolna, akkor jelentkezik a nehéz légzése.
És általában hány éveseket érint az asztma? Inkább gyerekkorban kerül felismerésre, vagy igazából bármilyen életszakaszban megjelenhet?
Az asztmásoknak a többségénél gyermekkorban alakulnak ki a panaszok, de felnőtt korban, akár nagymama korban is kialakulhat az asztma. A gyerekkori asztmában általában allergia áll a betegségnek a hátterében. Felnőtt korban is leggyakrabban allergia, nagyjából az asztmásoknak a 2/3 tartozik az allergiás csoportba, és 1/3 pedig a nem allergiásokba.
Ez amúgy nagyon érdekes, mert most ugye voltam az allergia kurzuson, és ott is mondták, hogy az allergia a leggyakoribb betegség, ami nem kerül diagnosztizálásra, mert ugye a betegek azt veszik észre, hogy jaj, hát dugul az orrom, akkor bemegyek, megveszem a lohasztó orsprét, ami ugye nem a megfelelő terápiája az allergiának, és nem mennek el kivizsgáltatni, de hogy ugye az allergiás asztma is egyébként ennek az atópiás menetelésnek a része, hogy először jelentkeznek akár ilyen szemvízketéses panaszok, utána az ordugulás, szájpadkaparás érzés, és utána kialakulhat ugye az allergiás asztma, és ezért például azt szerintem tök fontos itt kiemelni, hogy ha a családunkban van allergiás vagy asztmás, akkor figyelnünk kell arra, hogy esetleg a gyerekeinknél is ez kialakulhat idővel, mert ugye a genetikai predispozíciót azt figyelembe kell venni ennél a betegségnél.
Igen, nagyjából azt mondhatjuk, hogy az allergiás szülőknek 60% az esélye arra, hogy allergiás lesz a gyerekük is. És ugye egységes légutakról beszélünk. Ugyanaz a léguti nyálkahártya van az orrban, meg a hörgőkben. Hogyha szövettani mintát vennénk, akkor ugyanazt az eozinofil sejtes gyulladást találjuk a szénanáthás betegnek az orrában, meg az asztmás betegnek a hörgőiben is. Ebből adódik, hogy a gyulladásos betegséget gyulladáscsökkentőkkel kell kezelnünk. Nem lohasztó orsprékkel, és nem hörgőtágítókkal, nem köptetőkkel, nem antibiotikummal, hanem gyulladáscsökkentővel.
Akkor így most össze is tudjuk foglalni, hogy igazából mi az asztma?
Az asztma az egy gyulladásos betegség, a légutak krónikus gyulladásos betegsége, amelynek nagyon sokfajta tünete lehet, hogy elmondtam, zihálás, nehéz légzés, légszom, fulladás, mellkasi feszülés, köhögés.
És itt azért sokszor szóba szokott jönni, főleg gyerekeknél a szteroidos belégzőknek a használata. Nekem is volt már ilyen betegem, amikor az anyuka mondta, hogy hát nekik csak rohamoldó spréjük van az asztmára, ami ugye olyankor egy hörgőtágító szokott lenni általában, vagyis hát ebben az esetben pont egy hörgőtágító volt, és mondtam nekik, hogy hát de ez nem a megfelelő terápia, mert az rosszabbat tesz a gyereknek, hogyha folyamatosan újra meg újra lesz egy asztmás rohama, és ő akkor a rohamoldót befújja, mint hogyha használna folyamatosan egy terápiát, és ezzel meg tudnánk előzni az asztmás rohamokat. Igazat mondtam, vagy nem mondtam igazat?
Hogyha havonta csak egyszer van szüksége a rohamoldóra a betegnek, és mondjuk azért van szüksége rá, mert tornaóra előtt, futás előtt beszívja, akkor azzal nincsen gond, hogyha csak rohamoldót használ. De hogyha már a tünetek enyhítésére kell használni a rohamoldót, az azt jelenti, hogy a gyulladás az ott van a légúti nyálkahártyában, és ebben az esetben mindig kell kapnia valamilyen gyulladás csökkentőt. Ez a felnőtteknél az első választás az esetek nagy többségében inhalációs szteroid, amelyek rendkívül biztonságosak, helyreállítják a légúti nyálkahártyának az egészséges szerkezetét, és meg tudjuk vele előzni a következő légúti panaszoknak a kialakulásának a jelentős részét. Vannak másfajta tablettás, nem szteroid tartalmú gyulladás csökkentők is, amelyeket főleg gyerekeknél, illetve mi felnőtteknél kiegészítő terápiaként használunk. Azok is nagyon biztonságosak, de a gyulladás csökkentő kezelés képezi az aszmának és a szénanáthának is a kezelésének az alapjait.
És mi a különbség az aszma meg a szénanátha között?
Az aszma és a szénanátha között az a különbség, hogy a szénanátha az mindig allergiás, az aszma pedig nem mindig allergiás, illetve a szénanátha az a felső légutaknak az allergiás betegsége, az aszma pedig az alsó légutaknak a gyulladásos betegsége, és nagyon gyakran együtt jár a kettő, hogy a szénanáthás betegeknek vannak aszmás tünetei, és az aszmás betegeknek is lehetnek szénanáthás tünetei, akkor mind a két betegséget külön-külön kell kezelnünk, de hasonló szemlélettel.
Akkor a szénanáthás beteget én látom, van az aszmásat meg te.
Ez elvileg így is van, de te az aszmás betegeket kevésbé látod, de én viszont az aszma mellett a szénanáthaját is kezelem a betegeknek.
De egy kicsit kanyarodjunk oda-vissza, hogy ugye te barlangász is vagy, mi is voltunk vele gyerekként barlangászni, és utána egyébként barlangterápiával is foglalkoztál a szakképzésed alatt. Mostanában pedig nagyon elterjedtek az asztma kezelésében a sóterápiás barlangok, vagy akár az ilyen sóval töltött kis párnáknak a használata. Erről van-e valami szakmai ajánlás, hogy ez mennyire hatékony az asztma kezelésében?
Ugye az aszma az egy gyulladásos betegség. Az aszma kezelésében a gyulladás csökkentő terápia az alap. A barlangoknak nincsen, vagy legalábbis csak nagyon minimális gyulladás csökkentő hatásuk lehet azzal, hogy a barlangi levegőben, a sóbarlangoknak a levegőjében is nincsenek pollenek, nincsenek szennyezőanyagok, és a szervezetünk, a légúti nyálkártyánk a regenerációra fordíthatja az energiáját. Nincsenek allergiás panaszok lent a barlangban, ott tudnak nyugodtan aludni az allergiás betegek, mert nincs, ami támadja az ő légutaikat. Ami ez alatt a néhány óra alatt gyógyul, azzal előrébb van a beteg, meg azzal, hogy ott ő jobban érzi magát, de ezzel mi nem tudjuk meggyógyítani tartósan a betegeinket, nem tudjuk elérni a légúti nyálkártyának a tartós gyulladás mentességét. Amint kijön a barlangból a beteg, akkor már is találkozik a pollenekkel, a levegőszennyeződéssel, a fertőzésekkel, és védtelen a légúti nyálkahártyája. Tehát a barlangok, sóbarlang is egy ideális helyszín a rehabilitációnak, de nem képezik az aszma, az allergiás betegségek gyógyításának az első lépcsőjét.
Szóval igazából egy ilyen kiegészítő terápiaként alkalmazható, de nem helyettesíti az orvosi tanácsadást és az orvosi gondozást.
Így van, ez a légzésrehabilitációnak egy része.
Ez itt a Kedves Testem Podcast, aminek az elkészülését az Erzsébet gondozóház Gödöllő támogatta. Beszéljünk egy picit a várandósokról, hiszen ez nagyon gyakran szóba kerül, hogy terhes asztmások használhatják-e a belégzőiket, sokszor előfordul, hogy abba hagyják, hogy ne károsítsák vele a magzatot. Van ennek bármilyen valóság alapja?
A terheseknél nagyon szigorúak vagyunk egy terhes asztmásnál. Az asztmás betegeknek egy jelentős része az enyhe asztmásoknál nem használ gyógyszert csak akkor, hogyha panasza van. A terhességnél minden terhes rábeszélünk arra, hogy használja a szteroidot is tartalmazó inhalációs készítményét, mert azt mutatták ki, hogy azok az aszmások, akik használják az inhalációs szteroidjukat, azoknak ritkábban születik beteg gyereke. Tehát a magzat érdekében fontos az anyai aszmának a stabil, nem agresszív, csak stabil kezelése, amelynek része az inhalációs szteroid is.
Meg ezek nyilvánvalóan mind olyan készítmények, amik egy nagyon hosszú kutatási folyamaton mennek keresztül, tehát ahhoz, hogy egy gyógyszerre azt lehessen mondani, hogy biztonsággal alkalmazható terheseknél, az nagyon-nagyon sok vizsgálaton megy keresztül, hogy ezt rá lehessen írni.
Ugye az aszma gyógykezelésének jelenleg az alapját egy hörgőtágítót is tartalmazó inhalációs szteroid képezi, amit inhalációban juttatunk be a szervezetbe. A hörgőtágító komponens is, meg a szteroid komponens is a mellékvesének egy-egy hormonjából lett levezetve, tehát ezek a hormonok normálisan is termelődnek a szervezetben. A hörgőtágító az a adrenalinból, a szteroid az pedig a mellékvese kéreg egyik hormonjából lett kifejlesztve. Ezeket a gyógyszereket külön-külön is adtuk korábban is a terheseknek, a fenyegető vetélés esetén a hörgőtágítót ezerszeres adagban ahhoz képest, mint amiben most adjuk az asztmásnak, mert ezzel nem csak a hörgőizomzatot, hanem a méh izomzatát is el tudjuk lazítani, és ezáltal a vetélést meg tudtuk, a koraszülést meg tudtuk előzni. A szteroidokat pedig ugyancsak koraszülésnél adjuk sokszoros dózisban, injekcióban, tablettában azért, mert gyorsítja a magzat tüdejének az érését, és hogyha mégis korábban születik az a magzat, akkor nem annyira éretlen tüdővel születik, és nem fog megfulladni.
A szörfaktant már ki fognak tudni nyílni a hörgői, ez még élettamból.
Igen, ez a szörfaktant, ez egy olyan speciális anyag, amely növeli a léghólyagocskáknak a felületi feszültségét, és ezáltal meg tudnak nyílni a léghólyagocskák, amikor a gyerek felsír az első légvétel okozta fájdalomtól.
És még kettő dolog van, amit szerintem az asztmánál fontos megbeszélni, az egyik az a sportolás, hogy lehet-e asztmásként sportolni?
Igen, az asztmások sportolhatnak, sőt, sok sportolás is okozza az asztmát, illetve sokan azért kezdtek el sportolni, mert asztmások, ugye az asztma rehabilitációjának gyerekkorban ez egyik speciális eleme volt az úszás. Ugyanakkor azt akkor még nem tudták, hogy az úszodák vizét, amivel fertőtlenítik az ózon meg a klór, azt ha nagy mennyiségben sokáig belélegezzük, az aszmás jellegű légúti nyálkártya gyulladást csinál. Ugyanígy a hosszú távfutók, az országúti kerékpárosoknál, vagy a sífutóknál a nagy mennyiségű, relatíve száraz levegő belégzés és olyan típusú légúti nyálkahártya sérüléseket okoz, amely utána hajlamosít az asztma kialakulására, de attól mi még nem javasoljuk ezeknek a sportoknak az abbahagyását, mert a normál asztma gyógyszerekkel a gyulladásmentesség fenntartható, a sport pedig egészséges, tehát igen, az asztmás sportoljon, legfeljebb a sportolás előtt használjon külön egy megelőző gyógyszert, és hogyha szüksége van rá, akkor reggel meg este használja a megelőző szinten tartó gyógyszerét, és akkor teljes értékű életet élhet az asztmás.
Igen, de amúgy ez is nagyon érdekes, hogy például pollen szezonban ilyenkor az allergiás asztmásoknak sokkal kevésbé javasoljuk a szabad levegőn történő sportokat, hiszen azok mind-mind a levegőben keringő pollenek, azok irritálhatják a nyálkahártyát, illetve ami szerintem tök érdekes, mert én is asztmás vagyok, múltkor voltam esküvőn, és egy ilyen tök szép nyári este volt, de aztán egyszer csak hirtelen megcsapott a hideg szellő. És ez a hideg szellő annyira irritálta a nyálkahártyámat, hogy ott volt nálam nyilván a kis aszmasprém, mert én jól nevelt aszmás vagyok, és be tudtam fújni, de tényleg egy ilyen kis megcsapó hideg levegő is nagyon tudja irritálni a nyálkahártyákat.
Az aszmásra jellemző az, hogy nem csak az allergének okoznak neki panaszt, hanem minden, ami a légutakat idegesíti, károsítja, irritálja, tehát egy száraz levegő, egy meleg levegő, egy poros levegő, de ugyanúgy, hogyha egy légúti fertőzése van valakinek, egy vírusfertőzés, az a leggyakoribb okozója a hirtelen aszmás állapot romlásnak az allergéneken kívül. Tehát nyilván, hogyha allergia szezon van, nagy mennyiségben vannak pollenek a levegőben, mint hogy most már július elején hamarosan megjelenik a parlagfűnek a pollenje a levegőben, ezzel együtt a fekete üröm is. Nem javasoljuk azt, hogy valaki délután menjen el futni, de hogyha nagyon-nagyon akar futni, akkor keljen fel korán, amikor még harmatos a fű, és akkor nagyon pici a pollen koncentráció a levegőben, és akkor fusson. Napközben pedig csukja be az ablakot, rakjon akár be egy levegőtisztítógépet a helységébe, vagy kapcsolja be a pollen szűrővel ellátott légkondit, és akkor ott a pollenek kevésbé fogják zavarni a mindennapi életét.
És még a dohányzás az, amiről mindenképpen szót kell ejteni, hogyha a légutak betegségeiről beszélgetünk, bár erről tervezünk egy külön saját epizódot fogunk szentelni a dohányzásnak, de fontos, hogy a dohányfűsben olyan anyagok vannak, amik egy állandó gyulladást generálnak a légutakban. Mi mondjuk orrműtétek során sem szoktuk szeretni, ha a beteg dohányzik, mert sokkal rosszabbul gyógyul utána a seb, ugyanez mandula műtéteknél is rosszabbul gyógyulnak ilyenkor a sebek, és ez is egy állandó gyulladást generál a légutakban, tehát az asztma és a dohányzás ez nem egy jó kombó.
Ez így van, az asztmás betegek azok ugyanolyan emberek, mint bárki más, és fiatal korukban, tehát ez a serdülőkor, mert a dohányosoknak a 80%-a az 18 éves kor előtt kipróbálja a cigarettát, és ekkor van az az időszak, amikor az asztmája, a gyerekkori asztmája javul az illetőnek, illetve még nem alakult ki a felnőttkori asztma, és sajnos az asztmás betegek el tudják szívni a cigarettát, és viszonylag ritkán okoz asztmás rohamot. Megkökteti az asztmást ugyanúgy a dohányfüst, mint bárki mást. És az asztmásoknak a 20%-a felnőtt korban sajnos dohányzik. Az asztma sajnos nem összeegyezhetetlen a dohányzással, az asztmás, illetve a dohányos beteg érzete szerint, ezért el tudja szívni a cigarettáját, de a dohányfüst az minden asztmásnál gyulladást okoz, mert az asztmás ilyen szempontból nem különlegesebb, mint más. Az asztma nem véd a dohányzás ellen, az asztma nem véd a COPD kialakulás ellen sem. A COPD az egy krónikus gyulladás, amely minden negyedik dohányosnál kialakul, és az a kettő állapot rontja egymást. És a dohányfüst az egy tökéletes aerozol. Hogyha egy dohányos úgy dohányzik, mint egy átlag függő dohányos, azaz napi egy doboz cigarettát elszív, az jelent 200 szippantást, a dohányfüst az a legtökéletesebb aerozol, befedi a légúti nyálkahártyát, és nem csak gyulladást okozott, hanem a receptorokat izgatva légúti panaszokat vált ki, és akadályozza az asztma gyógyszereinek a hatásának a kialakulását is.
És egy teljes epizódot fogunk szentelni a dohányzásnak, de foglaljuk össze, hogy mi legyen a take home message, mi az, amit a mai podcast adásból érdemes elvinni magunkkal az asztmával kapcsolatban.
az asztma az egy gyulladásos betegség, és gyulladás csökkentő inhalációs gyógyszerrel kell kezelni. Ez az esetek többségében inhalációs szteroidot jelenti, és ezek a szteroid gyógyszerek, ezek biztonságosak, ma már hörgőtágítóval együtt adják, és ezáltal ugyanaz a készülék, ugyanaz a gyógyszer alkalmas rohamoldásra és megelőzésre is. Asztmás nem maradhat gyógyszer nélkül.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. A következő epizódban arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan érdemes felkészülni betegként egy tüdőgyógyászati orvosi vizsgálatra, miket vigyünk magunkkal, és milyen kérdésekre számíthatunk. Ha kérdésetek van, mindenképp írjátok meg nekünk. Kedves Testem Podcast, egészség, kívül, belül, körülötted. Sziasztok!